Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szabó Gergő. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást, tartsanak velünk! Haydn közös, fogalmazott az Inforádió Aréna című műsorában Vashegyi György. A Magyar Művészeti Akadémia volt elnöke szerint az Eszterházán is sokat tartózkodó osztrák zeneszerző munkássága egyaránt része a magyar és az osztrák kultúrának is. Vashegyi György emellett a Haydneum Magyar Régi Zenei Központról is beszélt Kocsonya Zoltánnak.
A Haydneumnak, mint intézménynek alapítványi formában működik, az alapító jogiratban nevesítve van a két rezidens együttes, az általam alapított, annak idején alapított Pörszelkórus Orfeó zenekar, tehát ezek az együttesek kiemelt szerepet vállalnak a
Haydneum. De nincs is tervben, hogy a Haydneum majd akár helyszínben is Eszterházához kötődjön?
Nagyon sok koncertet adunk, szervezünk Eszterházán, tehát a 23-as évben 25, ha jól emlékszem, 25 estét.
De ennek ugye korábban is volt hagyománya, még jócskán a Haydneum létrehívása előtt is.
Hogyne, tehát
Fesztivál Haydn napok Eszterházán, ez
98. szeptember 4-ére örökre emlékezni fogok, az volt az első Haydn Fesztiválnak, a Magyar Haydn Társaság első fesztiváljának a nyitó koncertje, amelyet én vezényelhettem 98. szeptember 4-én. Eszterházán Strém Kálmán barátomnak óriási érdemei voltak ebben, aki koncertszervezőként ezt elindította. Ugye a kastély és műemlékek kulturális tartalommal való megtöltése az mindig egy nagyon érdekes kihívás. 3 évtized alatt arra rájött az ember, hogy a kastélyt fenntartó intézményeknek ritkán van, állnak olyan jól a csillagok együtt, hogy legyen szakértelmük, forrásuk, kapacitásuk, helyszínük, magas színvonalú kulturális művészeti program lebonyolítására. Részben ez a felismerés ihlette a Haydneum ötletét. Tehát a Haydneum együttműködik az Eszterházi, Fertődi Eszterházi kastéllyal, rendszeresen viszünk oda produkciókat, mint mondtam, 23-ban 25 estét vittünk, idén lesz ez 30 is, ha minden jól megy.
Yeah, Haydn, említettük, hogy Eszterházán születtek a legfontosabb, legjelentősebb művei, de jól köthető Magyarországhoz, hát nem is Magyarországhoz, mondjuk a magyar kulturális örökséghez érdemes egyfajta Haydn kultuszt építeni, felépíteni Magyarországon?
Hát ez nem lehet kérdés természetesen, tehát Haydn a mi zeneszerzőnk, és ezt nem úgy...
De ezt az osztrákok is Kismartonban, a határ túloldán építgetik ezt a kultuszt, vagy már föl is építették.
Hát nem véletlen, hogy Kismartonnak hívják, tehát Haydn is Kismarton szót használta annak idején, pedig nem nagyon beszélt valószínűleg magyarul, németül beszélt elsősorban, csak német nyelven is Kismartont mondtak. Az, hogy közben egy ilyen furcsa határt húztak ide Trianonnál, ennek szerintem túlságosan nagy jelentősége szerencsére mai világban nincsen. Ausztriával a legnagyobb együttműködésre kell törekedni, szerintem, ahogy szoktam mondani, mindenkinek jut hangjegy. Tehát Haydn közös. A mi kultúránk, és ahogyan a Habsburgok is egyébként a józan a pillanataikban azért egyfajta Szent Istváni birodalom helytartóinak tekintették magukat. Úgy ezért ez egy kultúrkör, egy világ, amelynek Joseph Haydn, Michael Haydn ugyanúgy része, mint Istvánfi Benedek vagy Likül, de hát mondom, egy ilyen Klein Heinz nevű zeneszerző, aki egyszer csak ide keveredett Németországból, Szentpétervár és nem tudom mi között, és Párizs között, végülis Budapesten vagy Pest-Budán fejezte be az életét.
Vashegyi Györgyöt, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatóját, a Magyar Művészeti Akadémia volt elnökét hallották. A 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be Vermes Dorka első nagyjátékfilmjét. A produkció a fesztivál támogatásával készült el. Az Árni című filmről, amely a héten debütált a hazai mozikban, Rozgonyi Ádám beszélgetett a rendezővel.
Tar Béla, mint producer, hogyan segítette, miben segítette a produkciót, az Árni című filmet?
Kreatív producerként vett részt ebbe a folyamatba, és hát végig elérhető volt a fejlesztés során, meg hát valójában ő biztatott arra, hogy ebből mindenképp nagyjátékfilmet csináljak, mert én eredetileg kisjátékfilmnek terveztem. És aztán, amikor bekerültünk ebbe a velencei programba, és elkezdhettük itt tényleg tervezni ezt a filmet, meg megkaptuk rá a támogatást, akkor tovább vitte ezt a mentori szerepet, és tudtam vele konzultálni a casting kapcsán is, a forgatókönyvnek a változatai kapcsán is, meg a vágatokat is megnézte, és hogyha szerettem volna, akkor adott tanácsot, vagy elmondta a véleményét.
Ugye a film egy vendorcirkusz zárkózott személyiségű mindeneséről szól. Honnét a témaválasztás? Ugye említette egy rövid filmet, amit szeretett volna eredetileg. Hogyan lehet egy zárkózott karakter köré építeni egy egész filmet?
A Turi Péternek a személyéből épült az Árni, és az Árni köré tettük később a cirkuszt, tehát hogy az ő karaktere volt meg előbb, és aztán kerestünk egy olyan világot, amiben úgy éreztük, hogy jól kiegészülnek az ő belső dinamikái.
Mi az, ami miatt ilyen a főszereplő előtörténete, illetve addigi tapasztalásai, vagy pedig egy kicsit komplexebb a kép, a társadalommal történt kölcsönhatás, vagy bármilyen más tapasztalat?
Szerintem mindannyiunkra ugyanaz igaz, hogy a kis és nagy hatások formálnak minket, tehát nyilvánvalóan a szűk környezete, és a tágabb kontextus is meghatározza őt is ugyanúgy, mint mindenkit. Tehát alapvetően egy ilyen szűk családban él, akik ugye nem csak egy család, hanem együtt üzemeltetnek egy üzleti vállalkozást, ezt a cirkuszt, és ott az Árni az egyedüli nem családtag, ami már alapvetően eleve meghatározza az ő pozícióját, és hát igen, meg az állandó helyváltoztatás, szóval azt gondolom, hogy ezek a tényezők, ezek már úgy elég karakteresen felteszik így az embernek a személyiségét így egy irányba.
Mert alakul ki közvetlenebb kapcsolata, vagy egy érdekes viszonya egy új cirkuszi állattal, egy pitonnal?
Alapvetés volt, hogy egy olyan világot és helyzeteket teszünk az Árni köré, amik egyre jobban spirálozódnak, szűkülnek, és hogy végül is az rajzolódik ki a számára, illetve az egyetlen lehetőségévé az válik, hogy a legintimebb lelki kapcsolatot azt egy kígyóval tudja kialakítani, mert egyszerűen senki más nem alkalmas, vagy semmilyen körülmény így erre az ő közelébe, úgyhogy ezt így ambicionáltuk, hogy ez így legyen.
Milyen fogadtatásra számítanak a hazai mozikban?
Tisztában vagyunk itt az iparági körülményekkel, meg az egyéb nehezítő tényezőkkel, úgyhogy igazából számítani nem számítunk semmire, abban reménykedünk, hogy megtalálja ez a film a közönségét, és hogy sokkal több típusú ember vagy csoport érzi azt, vagy ad annak esélyt, hogy neki is lehet köze egy ilyen történethez, ami alapvetően egy sérülékenységről és egyfajta kiszolgáltatottságról, meg az azt végül is felülkerekítő méltóságról szól, ami én úgy érzem, hogy elég általános, és egyáltalán nem egy szűk csoporthoz szól, úgyhogy csak abban reménykedem, hogy ez minél több féle embernek és minél többféle, nem tudom, közegnek tud adni valamit.
Vermes Dorka filmrendezőt hallották. A német Jazz House Records gondozásában jelent meg Gyémánt Bálint gitárművész legújabb albuma. A Vortex of Silence című lemez sikerét mutatja, hogy a zenei trió ezzel bejutott Európa legjelentősebb jazz eseményére, a brémai Jazzahídre is. A művésszel Imre Júlia beszélgetett.
Amikor egy lemez megjelenik, az mindig az azt megelőző éveknek a személyes történeteit tartalmazza, legalábbis az én esetemben, és ahogy az lenni szokott legalábbis nálam, amikor már majdnem teljesen készen van a teljes zenei anyag, akkor kezdem egy kicsit kívülről nézni az egészet, és akkor próbálok meg egyfajta szellemiséget, egyfajta üzenetet látni az egészben, akkor áll össze nekem is a kép visszatekintve az elmúlt időszakokra. És a Vortex of Silence az valóban a csend örvényét jelenti, amely igazából az üzenet és a címnek a jelentés a számomra mindenképpen az, hogy mennyire fontos, hogy megpróbáljunk a jelenben lenni, hogy megpróbáljunk elmélyülni abban, amivel foglalkozunk, és ott most nem kell semmilyen artisztikus dologra gondolni, kifejezetten hétköznapi dolgokra, hogy mennyire fontos az, hogy amikor mondjuk dolgozunk, akkor próbáljunk meg a teljes erőbedobásunkkal, figyelmünkkel és energiánkkal dolgozni, amikor pedig a családunkkal töltünk közös időt, akkor pedig annak adjuk oda legalább akkora szenvedéllyel magunkat.
Hogyan tud segíteni ebben a zene, hiszen ön általában azt szokta mondani, hogy nagyon nehezen definiálható az a zene irány, amit követ, de mégis mi jellemzi úgy igazán Gyémánt Bálint gitárjátékát?
Sokat gondolkodtam már azon, hogy vajon, ha műfajilag kéne definiálni, akkor ez milyen zenének számít, de azt gondolom, hogy meglehetősen eklektikus lett ez az album. Van rajta akusztikus gitáros kompozíció, van rajta népdalfeldolgozás, van rajta kifejezetten rockosabb, pszichedelikusabb megszólalás, tehát hogy igazából nagyon sok minden tartalmaz, viszont hármunk közös hangja az, ami egységessé teszi. Hadd emeljem ki Szabó Dániel Ferenc a doboknál, és Bartók Pince basszus gitározik ezen az albumon, akik nagyon közeli barátaim, és minden alkalommal nagy öröm és megtiszteltetés megosztani velük a színpadot. Azt gondolom, még visszatérve a műfaji kérdésre, hogy a jazz az manapság sokkal kevésbé egy zenei műfaj, mint amennyire egyfajta attitűd és mentalitás lett. A jazz az a zenei irányzat, amely bármivel képes fuzionálni, bármiből meríthet ihletet, és ugye erre rengeteg fantasztikus példát tudunk mondani, hogy tulajdonképpen a jazz zene az már bármivel találkozik, az egy termékeny távtalaj neki, úgyhogy mi ezt a fajta friss attitűdöt szeretnénk képviselni a saját zenénkben, úgyhogy remélem, hogy ez a közönséghez is eljuthat.
Nos, ez ki fog derülni február 16-án a MÜPA-ban tartott lemezbemutató koncerten. Mi mindennel készülnek erre az alkalomra?
A koncert mindenképpen nagyon különleges számunkra, egyrészt azért, mert már hónapok óta nem játszottunk együtt, részben azért, mert ez egy felkészülési időszak volt kifejezetten erre a koncertre, részben pedig azért, mert szerettünk volna mi is egy kicsit kiszellőztetni a fejünket a zenei anyag kapcsán. Február 16-án a Művészetek Palotájában megmondom őszintén, hogy már nem tudok invitálni senkit, ugyanis hetek óta nagy örömömre teltházas ez a koncert, de február 16-án igazából semmilyen speciális dologgal nem készülünk abban az értelemben, hogy nem lesz különleges lézershow, nem várhatóak különleges vendégek, hanem csak mi hárman a lehető legőszintébben szeretnénk az új dalokkal együtt megünnepelni ennek a lemeznek a megszületését, illetve hogy mondjam el, hogy nagyon hálás vagyok a Művészetek Palotájának, hogy befogadta ezt a programot, a MÜPA Jazz Showcase Fesztiválján, a Jazz Showcase hétvégén február 16-17-18 rengeteg különleges koncerttel találkozhatnak a nézők, hallgatók, és nagy öröm számomra, hogy február 16-án mi nyitjuk meg az esti első nagy koncert, az a miénk lesz. Ezt megelőzően pedig két nappal Veszprémbe látogatunk el a Papírkutya nevű, mostanra már lassan kultikusnak mondható helyre, ahol pedig még azt hiszem, hogy még vannak belépőjegyek, tehát hogy oda még lehetséges belépőt váltani, úgyhogy oda is várunk mindenkit szeretettel, az ott éppen az én névnapomon, Bálint napon február 14-én lesz.
És hát ne feledkezzünk meg egy másik nagyon fontos eseményről, hiszen áprilisban Brémában is bemutathatják az albumot Európa legrangosabb jazz eseményén. Mit szólt ez az elismeréshez?
Nekem ez egészen kiviteles megtiszteltetés, illetve minket ott nem ismer lényegében túl sok ember. Tehát ez egy nagyon nagyon különleges visszaigazolás, nagyon különleges szakmai visszaigazolás, függetlenül attól, hogy mi az, amit már letettünk az asztalra, akár Magyarországon, akár a közép-európai régióban, függetlenül attól, hogy egy olyan nagy presztízsű, fantasztikus koncertterem, mint a Művészetek Palotája ad otthont a budapesti lemezbemutató koncertnek, ott ez igazából nem számít, ezek nem kredit értékűek, viszont mégis közel 1000 jelentkezőből bejutottunk abba a 16-ba, aki egy szakmai közönség előtt adhat körülbelül 30 perces ilyen mini bemutató koncertet.
Gyémánt Bálint gitárművészt hallották. Vannak olyan jól képzett gyűjtők, akik segítik az éremkincs feldolgozását a Magyar Nemzeti Múzeumban, mondta az Inforádiónak a közgyűjtemény éremtárának vezetője. Vida István numizmatikussal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Az éremtár az igazából több gyűjteményi egységből épül fel. Elsősorban az antik éremgyűjtemény, középkori éremgyűjtemény, de ami ugye egészen a modern időkig tart a magyar anyaggal, találhatóak bankjegyek, értékpapírok, jelvények, kitüntetések, tehát egy igazából nagyon-nagyon vegyes anyag. Most a pontos számot nem tudom emlékezetből megmondani, de körülbelül 350 ezer műtárgyat őrzünk, tehát egy hihetetlen nagy anyag, amit most per pillanat 6 darab muzeológus kezel. Maga az éremtár az igazából a múzeumnak az egyik legrégebbi gyűjteményi egysége, tehát már ugye az alapításkor megvolt ennek az alapja, hiszen a régi főúri gyűjtemények általában úgy épültek fel, hogy a könyvtárral együtt egy éremgyűjtemény is volt, és ez képezte aztán a mostani éremtárnak az alapját. Természetesen ez az idők során folyamatosan bővült, itt ugye nagyon sokféleképpen bővült az anyag, ugye egyrészt a adományok játszottak ebben nagyon jelentős szerepet a 19. században, ugye, amikor a nemzeti érzésből sokan felbuzdultak, és gyűjteményüket vagy egy-egy talált darabot azt a Nemzeti Múzeumnak, az éremtárnak adományozták, illetve időben a régészeti leletek is, vagy hát mind a mai napig kerülnek be az éremtárba, illetve hát vásárlás útján is gyarapodott a gyűjtemény. Szintén kiemelendő a sok hagyaték, amit megkaptunk, tehát éremgyűjtők közül többen végrendeletükben a Nemzeti Múzeumra, az éremtárra hagyták a gyűjteményüket. Egy kicsit azért is így hangsúlyozom, hogy Nemzeti Múzeum és éremtár, mert ugye eredetileg érem és régiségtár volt, tehát maga az éremgyűjtemény az nem különült el a többi anyagtól. 1926-ban került sor, amikor az önálló éremtár létrejött, és hát igazából ugye nem sokára itt van ennek a 100. évfordulója, és igyekszünk is egy kiállítással készülünk erre, amikor szeretnénk azt bemutatni majd, hogy miért is jó, hogy létezik a Nemzeti Múzeumnak az éremtára, ami országos szinten teljesen egy egyedülálló gyűjtemény, és hát a legféltettebb darabjainkat, a legérdekesebb darabjainkat ebben a kiállításban majd szeretnénk bemutatni.
Mi a gyűjteménynek a legértékesebb darabja? Meg lehet ezt így határozni?
Egyrészt ugye a gyűjteményt mi elsősorban nem a forintosított értéke alapján gondozzuk, kezeljük. Nem is biztos, hogy minden egyes darabot fel is lehet becsülni, hiszen olyan unikális, teljesen egyedi műtárgyaink vannak, aminek lehet, hogy én tudok mondani egy a nemzetközi analógia alapján, vagy magyarországi analógia alapján egy értéket, de ha azt ugye be kellene most szerezni, hogy ne adj Isten, egy tűzvész, egy bármi miatt ez megsemmisül, akkor az lehetetlenség volna. Tehát egyszerűen nincs belőlük több a világon. Persze, hát itt szerintem egyes daraboknál akár a 100 milliós nagyságrend is elképzelhető.
Említette a hagyatékokat. Gyakori esete az, hogy valaki besétál a múzeumban, hogy talált egy érmét, amely látszólag értékes, és át szeretné adni. Ezt be tudja fogadni így a múzeum.
Előfordul, nem azt mondom, hogy mindennapos dolog. Általában igen, akkor szokott ez bekövetkezni, hogyha valaki mondjuk örököl egy érmét, vagy talál egy érmét, és akkor erről szeretne vagy többet tudni, vagy tényleg az a szándéka, hogy a múzeumnak adja. Ugye mind a két esetben nagyon szívesen adunk felvilágosítást arról, hogy mi az, ami behozott, és bizony arra is van példa, hogy kirándulók találtak kirándulás közben mondjuk egy római érmét, és akkor azt a Nemzeti Múzeumba behozták, mert jogkövető állampolgárként úgy gondolták, hogy ennek a múzeumban a helye.
Tényleg igaz az a mondás, a törvény is azt mondja, hogy tehát ami a földben van, az az államot illeti. Legyen igaz ez a régészeti jelentőségű leletekre is.
Igazából ez igaz, és ugye vagy a jegyzőnél, vagy a területileg illetékes múzeumnál, vagy például a Nemzeti Múzeumnál ugye ezt a leletet be kell jelenteni. Ugye nem mindenki tudhatja, hogy régészeti korú tárgyat talált, vagy nem régészeti korú. Ebben nagyon szívesen segítünk, illetve tényleg, hogyha olyan horderejű a találat, akkor fordult már elő ilyen nem egyszer is, hogy például találói jutalomra a múzeum felterjesztette a minisztériumhoz, és meg is kapta az illető a találói jutalmat. Eddig ugye mindig az volt, hogy a múzeum mit nyújt az éremgyűjtőknek, és hogy miben számíthattak a segítségünkre, de igazából ez egy kétirányú folyamat. Tehát vannak olyan nagyon jól képzett éremgyűjtők, akik tényleg szakmailag nagyon megbízható tudással rendelkeznek, és például tőlük tudunk olyan segítséget kapni, hogy az önkéntes munkájukkal segítik akár egy éremkincsnek a feldolgozását, akár például Tatabányán a hónap végén szintén egy önkéntesükkel fogok közös előadást tartani, akik kutakodnak, érdeklődnek, és gyakorlatilag a szakmai munkát is tudják segíteni az éremtárban.
Vida István numizmatikust, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának vezetőjét hallották. Az elmúlt percekben az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Szabó Gergő.
A kulturális perceket hallották.